Rádióegyetem. Plé Csaba, a nyelv és a gondolkodás kölcsönhatása a fejlődésben. A Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolán 1994. október 11-én elhangzott előadás felvétele.
Előadásomat úgy próbáltam meg felépíteni, hogy kiindulásként három hagyományos felfogást emlékeztetőül vázolnék arról, hogy hogyan is szoktuk elképzelni kisgyermekkorban és kisiskoláskorban nyelv és gondolkodás fejlődésének kapcsolatát. Utána az előadás fő részében megpróbálom megmutatni, hogy milyen újabb érvek fogalmazottak meg amellett, amit az egyik klasszikus felfogásként ismerünk, nevezetesen, hogy a nyelv és gondolkodás fejlődése kezdetben egymástól független folyamat, amely csak az egyet fejlődés bizonyos viszonylag késői szakaszaiban, 5-7 éves kor közötti szakaszban kapcsolódik össze. Azután pedig ebből kiindulva megpróbálok bemutatni néhány olyan kísérletet és elméleti felfogást is, amely ezt a koncepciót, tehát hogy a nyelv és gondolkodás fejlődése viszonylag autonóm módon megy végbe a kisgyermek életében, kiegészíti azzal a felfogással, hogy a kicsi gyermekek, és itt most valóban kicsi gyermekekre, elsősorban egy év alatti gyerekekre kell gondolni, sokkal nagyobb kognitív megismerési adalékokkal és felruházottsággal látnak neki mind a nyelv elsajátításának, mind pedig a társas és a fizikai világ megismerésének, mint azt korábban hittük. Szóval a klasszikus felfogásokról először. Első lépésként elnézést kérek a rajzaimért, mint olyan ember, aki nagyon rosszul tud rajzolni, én szeretek rajzolni. Ez egy ilyen kompenzációs probléma. Első vázlatként azt szeretném bemutatni, hogy milyen általános felfogások fogalmazódtak meg a pszichológia, a filozófia és a nyelvészet fejlődésében arról, hogy milyen kapcsolat lehet egyáltalán nyelv és gondolkodás között, tehát itt még nem a fejlődésről beszélünk, hanem egyáltalán a kapcsolatokról. Egy ilyen kétdimenziós táblába próbálom rendezni a felfogásokat. A felső sor azokat a felfogásokat tartalmazza, amelyek valamiféle nyelvi vezető szerepre helyezik a hangsúlyt, az alsó sor azokat a felfogásokat, amelyek kognitív vezető szerepre helyezik a hangsúlyt, a megismerés vezető szerepére. A két függőleges oszlop elkülönítése pedig univerzalisztikus egyetemességi elméletek és relativisztikus elméletek. Viszonylagosság. Próbáljuk meg betölteni, csak azért, hogy valamilyen emlékeztető legyen híres emberekre, nevekkel ezeket a cellákat. A nyelvi egyetemességi elméletnek a mai filozófiában és pszichológiában, nyelvészetben legjelentősebb képviselője Noam Chomsky, aki hisz abban, hogy a fejlődés során a gyerekek is bizonyos egyetemes nyelvi jegyeket bontakoztatnak ki. Látszólagos, felszíni vagy jelentéktelen mondjuk az a különbség, amely elválasztja a magyar nyelvet a szuahélitől, és mindegyik nyelv többé-kevésbé egyetemes megismerési kategóriákat hordoz. A nyelv meghatározná gondolkodásunk formáját. Olyasmire kell itt gondolni, hogy például az, hogy minden nyelvben van kategóriánk az alanyra, a tárgyra és az eszköz határozóra. Például ez alapvetően meghatározná, hogy a környezet eseményeit úgy tekintjük, mint ahol vannak cselekvők, ezek felelnének meg az alanynak, vannak célok, amelyekre a cselekvés irányul, és vannak eszközök, amelyekkel piszkálgatjuk ezeket a célokat. Tehát az az alapszerkezet, ami egy olyan mondatba megtalálható, hogy mondjuk Józsi a bottal kipiszkálta az almát, ugye, ez igazából egy megismerési mintázatot is ráhúzna a világra. A nyelvi viszonylagossági felfogás leghíresebb képviselője, akit mint nevet érdemes megjegyezni, Benjamin Lee Wolf volt, de ha szabad egy magyar nevet említenem, a magyar pedagógia történetében Karácsony Sándor volt a legjelentősebb képviselője ennek a nyelvi viszonylagossági felfogásnak. Eszerint továbbra is a nyelv meghatározza a gondolkodást, de a nyelvek alapvetően eltérően határozzák meg a gondolkodást, mert alapvető kategóriáik egymástól eltérnek. Ne menjek el a mikrofontól, vagy ez igazából nem hallani? Jó, kiabálok inkább. Jó. Igazából elég hangosan beszélek. Próbálok. Nos, tehát nézzük Karácsony Sándor egy példáját erre a viszonylagossági elméletre. Karácsony Sándor állandóan azt szokta hangsúlyozni, hogy a magyar nyelv szemben az indoeurópai nyelvekkel alapvető mondattani eszközének a mellérendelést tartja, és nem az alárendelést, míg a német nyelvben az alapvető kategória, a nyelvtani alárendelés, a hogyos típusú szerkezetek, meg a vonatkozó mellékmondatok, láttam a lányt, aki szépen táncol, láttam, hogy a lány szépen táncol, és így tovább. Ezzel szembeállítva a magyar jobban szeretné, igen, ezzel szembeállítva a magyar nyelv jobban szeretné a mellérendelő szerkezeteket, láttam a lányt, és ő szépen táncolt, és így tovább. Jó, és mi következik ebből? Nos, Karácsony kicsit fura felfogása szerint az következik, hogy a magyar emberek gondolkodásában az egyenlőségnek sokkal nagyobb szerepe van, mint az alárendeltségi viszonyoknak. Ez a nyelvtani rendszer valójában egy sajátos társadalmi szerveződés iránti preferenciát is megmutatna. Én nem fogok amellett érvelni, hogy ez igaz-e vagy sem, csak emlékeztetnék rá, hogy ennek a viszonylagossági felfogásnak nagyon határozott és szélsőséges mintázatai lehetnek. A megismerés fejlődése vezet, ehhez képest a nyelv fejlődése másodlagos. A leghíresebb képviselő, és egyáltalán a gondolkodás szervezése, szerveződése önálló jellegű, ehhez képest a nyelv szerveződése másodlagos, Jean Piaget a leghíresebb és legnevesebb képviselője, és ugyanakkor a gondolkodás kategóriái, mindannyian emlékeztek rá, fejlődés lélektani tanulmányaitokból, Piaget szerint egyetemesek abban az értelemben, hogy a magyar gyermek, a zulu gyermek és a hongkongi kínai gyermek ugyanazokon a fejlődési fázisokon megy keresztül, azok az óriási különbségek, amelyek a gyerekek tárgyi tapasztalataiban látszólag vannak, azzal, hogy drága játékokat veszünk nekik, szép gyerekszobákat alakítunk ki, és így tovább, legfeljebb, ha fél évvel elmozdítanák a gondolkodás fejlődésének egyetemes szakaszait, úgyhogy kár az erőfeszítésért. Ez igazából egy előbb programozott önkibontakozó rendszer lenne, és egyetemes. Mindig, minden nyelven, mindenhol ugyanaz. A relativizmus, tehát a megismerési eredetű relativizmus egy jellegzetes próbája, vagy jellegzetes példája. Itt nevet nehezebben tudunk írni, de egy idézettel írok, ugye az Eskimo Ho. Mindenki ismeri azokat a híres példákat, hogy az eszkimók sokkal finomabban különböztetnék meg a fehéret, mint mi. Nagyon sok különböző szavuk van a hóra. Na most ennek az eredete nem nyelvi, nem eredendően, e felfogás szerint nem eredendően van sok szavuk a hóra, hanem az életükben sokkal fontosabb a hó, mint a mi életünkben. Minden attól függ, hogy mit tesznek a hóval, ezért a nyelvben több kategóriájuk alakult ki a hóra, és ennek következtében finomabban tudnának diszkriminálni. No, egy szó mint száz, az emlékeztetőnek ez az első fele, tehát hogy van ez az alapvető kétdimenziós szembeállítás, hogy egyetemes dolgokat keresünk, vagy egyes nyelvekre specifikus dolgokat, és hogy a nyelv vezető szerepében hiszünk, vagy a megismerés vezető szerepében hiszünk. Egy kicsit más, hogy fogalmazva, most már a fejlődés problémájára átültetve a dolgot, képzeljük el a következőképpen. A vízszintes három különböző elmélet fogalmazódott meg a hagyományos fejlődés lélektanban, filozófiában és így tovább. Ha a vízszintes tengelyen van az életkor, és a függőleges tengelyen valami fejlettség, így nem szabad elválasztani. Szóval valamilyen fejlettség, akkor a következő képpen illusztrálhatjuk a három elméletet. Az egyik elmélet szerint a ez lesz a gondolkodás fejlődése, és ide valamilyen önkényes számokat teszek, 1, 2, 3, ezek valamilyen fejlődési számok lennének. Ez pedig a nyelvi fejlődés. És akkor az 1, a 2 és a 3 itt lenne. Ez szerint a felfogás szerint ugye a gondolkodás fejlődése mindig megelőzi a nyelv fejlődését. Ez lenne Piaget felfogása. Egy másik koncepció szerint a nyelv fejlődése és a gondolkodás fejlődése egymástól két, ezt most följebb teszem, de ez nem azt jelenti, hogy ez fejlettebb elmélet, csak azért, hogy valahogy a rajz érvényesüljön. Ezek teljesen egymástól független szakaszolásban vannak, és a kettő köz soha nem jön létre kapcsolat. Ez lesz az a felfogás, amit a mai pszichológusok majd úgy neveznek, hogy szigorúan moduláris felfogás, ami egymástól különálló rendszerek fejlődéseként képzeli el a kettőt, és végül van a harmadik felfogás, amit a fejlődés lélektani tanulmányaitokból úgy ismertek, mint a Vygotsky féle felfogást, hogy ahol a kettő egymástól függetlenül kezdődik, aztán egyszer csak összetalálkoznak, és utána kéz a kézben mennek tovább. Igaz? Tehát ez a három alapvető felfogást, függetlenek, a gondolkodás vezet, illetve ideig függetlenek, aztán találkoznak, mind máig velünk él. Milyen érveket ismertünk már 20 évvel ezelőtt is, amelyek amellett szóltak, hogy a megismerés és a nyelv fejlődése korai életkorokban, most a 6 éves kor előtti gyerekekre gondolok, szóval a megismerés és a nyelv fejlődése korai életkorokban egymástól viszonylag független utakat követ. Ezt a viszonylag független út felfogást szoktuk enyhített kognitív hipotézisnek nevezni. Hát ha enyhített, akkor nyilván van egy szigorúbb kognitív hipotézis is. A szigorú kognitív hipotézis alapvető vezető képviselője mindmáig Piaget és iskolája. Ugye Piaget híres példájára emlékeztetnék. A Piaget arról ír, hogy amikor a gyermekeknél úgy valamikor 16-18 hónap táján megjelenik a mondatszerű beszéd. Kétszavas mondatok kezdenek el megjelenni. akkor ez látszólag csak a nyelv fejlődése egy sokkal általánosabb működésnek a hogy is mondjam, következménye lenne. Mégpedig a jelezési funkciók megjelenését mutatná. A jelezési funkciók pedig egy úgynevezett reprezentációs, hát forradalom következtében jelennének meg a gyermeknél. A nyelv megjelenésével együtt jelennek meg az álmok, a szimbolikus játékok, és így tovább. Önök ezt nálam sokkal jobban tudják, hogy melyek voltak azok a különböző jelezési funkciók, amelyeket itt összekapcsol Piaget. A nyelv csak az egyik esete lenne ezeknek az általános jelezési vagy szemiotikai funkcióknak, és a reprezentációs forradalom itt azt jelenteni, hogy ahhoz, hogy a szimbolikus játékok, az álmok és a nyelv egyaránt létrejöjjön a gyermeknél, arra van szükség, hogy a fejünkben lévő, a világról kialakított leképezések, ezeket nevezi ő reprezentációknak, önmagukban, hogy úgy mondjam, átalakíthatóvá váljanak, saját életet kezdjenek élni. Ez volt a híres érve Piagetnek a beszédfejlődés, vagy a gyermek nyelvi fejlődéseinek legkorábbi szakaszaira nézve a szigorú kognitív hipotézis mellett. De voltak más érvek is a szigorú kognitív hipotézis mellett. A későbbi gyermekeket nézve, elsősorban Piaget egyik tanítványa, Hermina Sinclair de Zwart volt az, aki három-öt éves gyerekeknél elkezdte vizsgálni, hogy a gyermekek teljesítmény problémái, a híres mennyiségállandóság feladatokban mindannyian emlékeztek rá, amikor öntögetni kell egyik pohárból másikba, és sokáig a gyerek, ugye, hogyha ezt átöntjük egy ilyenbe, és ezáltal a folyadék szint ilyen magas lesz, azt fogja mondani, hogy ez több, és azt a málnaszörpöt kérem. Bár megkérdőjelezhető éppenséggel, egy lábjegyzetként megjegyzem, hogy miközben a gyerek azt mondja, hogy több, választásaiban valójában mindig az észszerű elveket, vagy legalábbis többnyire az észszerű elveket követi. No, mi ennek az érdekessége a nyelv és megismerés fejlődése szempontjából? Ha igaz lenne az, hogy ez lenne egy nyelvi vezetőelv, hogy valójában a gyerekek teljesítményében az okozza a problémákat, hogy nem ismerik a több szó olyan jelentését, mint hogy azt mi használjuk adott esetben, a több, az azonos és a kevesebb jelentését, akkor ha sokáig gyakoroltatjuk velük ezeket a szavakat, akkor hamarabb kellene megjelennie a konzervációs fordulatnak, tehát hogy a gyerek rájön arra, hogyha ezt átöntöm ide, akkor az ugyanannyi lesz. Most Sinclair de Zwart kísérletei szerint ez nem így van. A gyerekek, hiába gyakoroltatjuk velük a szavakat, nem fognak hamarabb átfordulni megismerési fejlődésükben, ergo, tehát, szólt az érv, ez egy önfejlődés, amely teljesen független a megismerés fejlődésétől. Ez csak egy háttér, ez lenne a szigorú kognitív hipotézis, de én azt mondtam, hogy 20 évvel ezelőtt nagyjából egy úgynevezett enyhített kognitív hipotézis kezdett el, hát uralomra jutni ebben a kérdéskörben. Ennek a legtisztább megfogalmazója egy Rick Cromer nevű brit pszichológus volt, de hát sokan mások is mellette álltak. Néhány érvet szeretnék felsorolni emellett az enyhített kognitív hipotézis mellett. Az enyhített kognitív hipotézis a következőt jelenti. A gyermek megismerési fejlődése és nyelvi fejlődése között egy olyan viszonyt kell elképzelnünk, hogy a megismerés fejlődése támogatja a nyelvi fejlődést. A gyerek, ahogy Dan Slobin fogalmazott, amikor elkezd beszélni, nem teszi meg nekünk azt a szívességet, hogy elfelejtsen mindent, amit akkora már tud a világról. Kétségtelen, hogy mondjuk egy 16-18 hónapos gyerek meg tudja különböztetni a mozgó dolgokat a nem mozgó dolgoktól. Kétségtelen az is, hogy meg tudja különböztetni a kezdeményező élő dolgokat a nem élő, nem kezdeményező dolgoktól, tehát azokat, amelyeknek önmozgásuk van, attól, aminek nincs. Vagy meg tudja különböztetni egymástól a tárgyakat és a helyeket a gyerek számára, mint a világról kialakított térképében egész más szerepe van az asztalnak és a krétának. Az asztal egy lehetséges hely, a tárgyak pedig olyan dolgok, amik helyekre kerülhetnek, helyekre tehetjük le. Most mi köze van ennek a nyelvi fejlődéshez? A gyerek, mondja ez a hipotézis, felhasználná ezeket a megismerési segédanyagokat, de ez önmagában nem magyarázná meg a nyelvi fejlődését. Hogy egy másik metaforát használjak, úgy szoktuk ezt nevezni, hogy a szemantikai csizmahúzó elmélet. Ez egy Steve Pinker nevű ember nevéhez fűződik, mint megfogalmazás. Pinker nevével még most többször fogunk ma találkozni. Mit jelent ez a szemantikai csizmahúzó elmélet? Vegyünk egy egyszerű nyelvi kategóriát, például a nyelvtani alany kategóriáját. Pinker azt mondja, hogy amikor a gyerek elkezd beszélni, akkor az alany kategóriájának kialakításában, mint egy csizmahúzó, segíti őt az, hogy többnyire igaz, hogy az alany az élő személy a legtöbb általunk ismert nyelven. De ez csak többnyire igaz, mert gondoljunk a következő két mondatra. Feri a kalapáccsal betörte az ablakot. Vagy a kalapács betörte az ablakot. Na most abban a mondatban, hogy a kalapács betörte az ablakot, a nyelvtani alany szerepét a kalapács tölti be, de ez valahogy nem ugyanolyan alany, szóval ez egy kicsit más szemantikai természetét tekintve, mint a Feri abban a mondatban, hogy Feri a kalapáccsal betörte az ablakot. Szóval ezek a szemantikai distinkciók, hogy élő és élettelen különbsége, vagy mozgó és nem mozgó különbsége, kezdetben segítik a gyereket, hogy feltörje a nyelvi kódot, hogy észrevegye például, hogy az adott nyelvben az alanyt azzal jelölik a magyar nyelvben, hogy nincs ragja, egy másik nyelvben azzal jelölik, hogy az első főnév a mondatban, és így tovább. De önmagában nem adják meg ezeknek a kategóriáknak a tartalmát. Tehát valahol a megismerés fejlődése egy picit ellentmond azzal, amit az előadás elején mondtam, vagy ellentmond annak, amit az előadás elején mondtam, a megismerés fejlődése támpontokat ad a nyelvi fejlődés elindulásához, de utána a nyelvi fejlődés kategóriáit önmagában nem magyarázza. Négy különböző érv típust szeretnénk megmutatni, amely hagyományosan emellett az enyhített kognitív hipotézis mellett érvel, vagyis hogy van szerepe a megismerés fejlődésének, de nincs mindent magyarázó. Szükséges, de nem elégséges feltétel. Az egyik érvtípus a patológiából származik. A patológiás érveket azután az újabb elméletek is szép számmal használnak. Kétféle patológiai érvet szoktunk itt hagyományosan felsorolni. Az egyik a fogyatékosokkal kapcsolatos. a másik pedig a süket gyerekekkel. A fogyatékosokkal kapcsolatos vizsgálati kérdés az körülbelül a következőképpen hangzik. Vajon, ha például Down-beteg gyerekeket veszünk, ugye, ezeket mongol idiótáknak is szoktuk nevezni, akiknek meglehetősen alacsony az intelligencia hányadosuk, vagy egyéb értelmi fogyatékos gyerekeket veszünk, ha a megismerés fejlődése egyértelműen meghatározná a nyelv fejlődését, akkor egy Down-beteg gyereknek nem szabadna tudnia nyelvileg helyesen beszélni. És itt egy érdekes diszociáció figyelhető meg. A Down-beteg gyerekek ugyanazokat a nyelvtani kategóriákat alakítják ki, mint a normális fejlődésű gyerekek, csak sokkal lassabban. 10-12 éves Down-beteg gyerek vét olyan hibákat a beszédében, mint egy átlagos 3-4 éves magyar gyerek. Tehát annak ellenére, hogy nekik nagyon súlyos intellektuális deficitjük van, úgy tűnik, hogy ha most az emberi elmét így felbontanám valamilyen részre, és azt mondanám, hogy ez a gondolkodás, ez pedig a nyelvnek megfelelő rész, akkor a nyelvnek megfelelő rész többé-kevésbé épp. Azért vannak elmaradásaik a nyelvi fejlődésben, mert nagyon nehezen tudják azt, amit a nyelvről tudnak és kialakítanak, kiegészíteni, megtámogatni a gondolkodás kategóriával. Tehát számukra ez a csizma húzása nehéz, mert igen, szerény értelmi képességeik vannak, ezzel problémák vannak náluk, de önmagában a nyelvi kategóriák kialakítása meglehetősen jól működik. Más típusú fogyatékosokra is elhangzott ez az érv. Eredetileg, amikor én egyetemista voltam a 60-as évek végén, elsősorban egy Erik Lenneberg nevű biológus volt az, aki nagyon sok részletes vizsgálatot végzett különböző úgynevezett mikrokefál gyerekekkel, és azt találta, hogy van egy minimális szintje az emberi agyméretnek, és az általános intellektuális nívónak, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán beszélni tudjon a gyerek, de ezen túl az értelmi fejlődés nincs közvetlen vagy az értelmi színvonal nincs közvetlen összefüggésbe. Tehát ez is egy ilyen szükséges, de nem elégséges feltétel viszonyt mutat nyelvi és megismerési fejlődés közt, süket gyerekek. Sokféle érvre szoktuk ezen a terepen felhasználni a süket gyerekeket. Ugye Piaget és tanítványai, amerikai követői, például Fulf, arra szokták felhasználni, hogy rámutassanak, süketném a gyerekeknél ugyanúgy kialakulnak a Piaget értelemben vett műveleti gondolkodás szakaszai, csak egy-két évvel elmaradva. A süketném a gyerekek is ki fogják alakítani például ezt a folyadékkonzervációt, csak jóval később, mint a egészséges gyerekek. A 70-es évektől azonban egy másik értelemben is érdekessé váltak a süketném a gyerekek, egy önfejlődési értelemben. Elnézést kérek, ha sok nevet mondok, ezek inkább nekem memoriterek, mint nektek fontos megjegyezni őket. Én a nevek alapján emlékszem arra, amit mondani akarok. Gaitman és munkatársai végeztek nagyon érdekes és egyedülálló kísérleteket a 70-es évek elejétől néhány olyan furcsa süketném a gyerekkel, akiket különböző szemérmességi, meg egyéb önáltatási okokból úgy 2-3 éves korukig nem vittek el semmilyen vizsgálatra, nem foglalkozott velük logopédus, és így tovább. Ez azért fontos, hogy ezek a süketném a gyerekek, ezek normális beszélő családban nevelkedtek, és nem kaptak semmilyen tréninget a konvencionális süketnéma jányában. Nem tanított őket senki jelezés használatára, mégis megdöbbentő módon a következőt találták náluk. 16-18 hónapos korukban ugyanúgy mint a beszélő gyerekek, elkezdenek megpróbálni jeleket használni. De itt a kontroll iránya fordított, mint a szokásos helyzetben. Szokásos helyzetben mit tanítjuk szavakra a gyerekeket? Ezek a gyerekek maguk kitaláltak jeleket. Ezeknek a jeleknek egy része ikonikus volt. Tehát hasonlított a tárgyra, mondjuk ha valami bögrész, a kakaót akart inni a gyerek, akkor így csinált. Vagy, és akkor adott neki a mama, ugye? De a fontos az, hogy ezek kitalált, a gyerek által kitalált kategóriák voltak. Tehát úgy látszik, hogy a nyelvi fejlődés akkor is beindul, ha nincs input. Sőt, úgy 23-26 hónapos kor körül, ezeknél a gyerekeknél, szóval kicsit később, mint a halló gyerekeknél, és megjelentek az elemi mondatok csírái. Kezdetben 16-18 hónaposban egyszavas jelzéseket használtak, később kétszavasokat, tehát mondjuk szétválasztották a csinálj és a kakaót kategóriát, és akkor így csináltak, hogy akkor ebből megértette a mama, hogy csinálj kakaót, és így tovább. Tehát elkezdtek a gyerekek tulajdonképpen valamiféle önfejlődésszerűen egy nyelvtan szerűséget kialakítani. Ez egy nagyon súlyos és komoly érv emellett, a diszociáció mellett. Hát, hogy haladjunk is valamit, a négy érvből még kettőt kell felsorolnom. Ugye két patológiás érv volt. A harmadik a majmokkal kapcsolatos. Ezt nem fogom elmondani, mert ezt mindenki látja a televízióban, itt-ott-tamott. Ugye 20 éven keresztül óriási izgalom tárgya volt, hogy vajon idézőjelbe kell tenni azt, hogy majmok, ugye ezek a csimpánzok, gorillák és egyéb emberszabásúak, megtaníthatók-e emberi nyelvre? Mert különben egészen okosak, és az általános konklúziója ezeknek a kutatásoknak az volt, hogy nagyon kevéssé tanít. Ahhoz képest, hogy milyen okosak, nagyon kevéssé taníthatóak meg. Ez megint egy érv akar amellett lenni, hogy az emberi idegrendszer fejlődésében és felépítésében van egy külön világ, amit úgy nevezhetünk, hogy ez egy nyelvi modul, vagy egy nyelvi alrendszer. Ez most az új menő szó, ez a modul, ez olyan televízió, meg mi, hogy... Szóval ez egy olyan elektronikai analógia akar lenni, hogy hasonló módon, ahogy a TV modulokból épül fel, szét lehet szedni, és ma már nem babrálódik egy szerelő azzal, hogy megnézze, hogy mi romlott el egy modulban, hanem kidobja az egész modult, és vízbe tesz egy másikat. Szóval hasonló módon az emberi idegrendszer is úgy épülne e felfogás szerint fel, hogy vannak bizonyos feladatra specializált részei, az egyik legfontosabb feladatra specializált rész a nyelvre lenne specializálódott, és ez választaná el az embereket az állatvilágtól. Szóval nem tudnak megtanulni e szerint a felfogás szerint. Ezen lehet vitatkozni, van, aki szerint meg tudnak, de tegyük fel, fogadjuk el most ebben az érvrendszerben ezt a hagyományos felfogást, hogy a majmok nem tudnak. Végül az utolsó érv a két nyelvűekkel kapcsolatos. Itt azért érdemes megállnunk, mert ennek magyar vonatkozásai is vannak. Először egy újvidéki pszichológus, Mikes Melánia volt az, aki a következő érdekességre figyelt fel, és azóta is a nemzetközi szakirodalomban ez az a terület, ahol állandóan a magyar példákra hivatkoznak. Nézzük meg a következőt. Mi egyáltalán, hogy lehet érv a kétnyelvű gyerek? Úgy szoktuk mondani, hogy a kétnyelvű gyerek olyan, mint egy két lábon járó laboratórium. Valódi, elsődleges kétnyelvű gyerekekre kell gondolni, akik családi környezetben két nyelvet tanulnak. Az apjuk szerbül beszél hozzájuk, az anyjuk magyarul, vagy fordítva. Következetesen. Tudjuk jól, hogy az ilyen gyerekek 2-3 éves korukra megdöbbentő hatékonysággal használják a két nyelvet. Az egy érdekes szociális kérdés, Magyarországon elsősorban Jarovinszky Alekszandr foglalkozott vele, hogy milyen finoman képesek differenciálni a helyzetek között. Ez egy meghökkentő dolog. Tehát csak azzal a személlyel beszél oroszul mondjuk egy orosz-magyar kétnyelvű gyerek, aki hozzá oroszul beszél. Én saját magam ezt nem akartam elhinni, Jarovinszky kollega ezt a saját fián kísérletezgette. ő ugye orosz származású, ő csak oroszul beszélt a gyerekhez. És ezt leírt a cikkekbe, hogy 4-5 éves korában a gyerek sok helyzetbe került, ha más beszélt vele oroszul. Én ezt nem akartam elhinni, egyszer ott voltak nálunk vendégségben, és én váratlanul elkezdtem, magyarul beszélt mindenki, és váratlanul elkezdtem oroszul beszélni a gyerekhez. Olyan sírás lett, hogy haza kellett vinni. Miért? Ez egy különleges dolog volt, ez azért volt így, mert ő soha más embert oroszul beszélni nem hallott, csak az apját. Meg tudja tanulni a gyerek, hogy egy személyhez kötődjön egy nyelv. De most nem ez érint minket, hanem mire mutatott rá Mékes Velám. Szóval ez annyiban érint csak minket, hogy hallatlanul érdekes szociális teljesítmények is rejlenek a korai nyelvvel sajátításban. De Mékes Velánia mire mutatott rá? Képzeljük el a következőt, és ezért mondjuk azt, hogy olyan a kétnyelvű gyerek, mint egy kétlábon járó laboratórium. Annyit mindenki tud a szláv nyelvekből, én nem tudok szervül, de ehhez elég a középiskolai orosz emlékeinket feleleveníteni, ugye? Hogy mondjuk a magyarban iskolába és iskolában, ugye? A végződés különbözteti meg ezt a két hely viszont. Az oroszban, meg a szláv nyelvekben viszont v, skó, lu, igaz? És v, skó, lje. Amit itt fontos megjegyeznünk, ugye, hogy szerkezeti eltérés van. Ahhoz, hogy egy szláv nyelvet beszélő gyerek jól tudja a helyragokat használni, két dolgot kell koordinálnia. Az előjárót és a végződést. Ez egy nehéz feladat. A magyar gyerek feladata viszonylag könnyű, egy dologra kell figyelni a szó végére, és általában ez egy érdekes elsajátítási stratégia, hogy a gyerekek jobban figyelnek a szó végére, mint a szó elejére, mert sokkal több nyelv van, ahol a szó vég hordozza a fontos nyelvtani információt. Na, hogy jön be a gyerek? Képzeljük el egy 2,5 éves gyereket, aki amikor magyarul beszél, nagyon jól meg tudja különböztetni azt, hogy iskolába ment a Feri, meg ott van a mama az iskolában, vagy nagyon jól meg tudja különböztetni azt, hogy az asztalra, vagy az asztalba tette a krétát a papa, és így tovább. Ugyanez a gyerek, amikor szerbül beszél, összekeveri a helyragokat. Na most, hogy lehet ez? Amikor szerbül beszél, butább, mint amikor magyarul, ugye? Ha egy Piaget elméletből indulunk ki, akkor ha a gyerek képes már kezelni a vizuális térnek azokat a jellegzetességeit, amelyek a valamin és a valamiben viszonyokat megkülönböztetik, ugye ez egy kognitív teljesítmény. Ha ezt tudja, akkor tudnia kell a nyelvben is. De nem így van. Az egyik nyelvben tudja, a másikban nem. Ki lehet ezt egyenlíteni, mert első ellenévként azt mondja, hogy kevesebbet beszélt szerbül, nem. Tehát ellenőrizni lehet, hogy pont ugyanannyi nyelvi tapasztalata van, akkor hogyan lehetséges? Csak is úgy, hogy úgy látszik a megismerési fejlődés, tehát hogy ő ezt a két téri viszonyt megkülönböztesse, az megint csak egy előfeltétele annak, hogy a nyelvben is meg tudja különböztetni, de még önmagában nem magyarázza, mert a nyelvnek van egy önfejlődési problémája, és ez az, hogy például a szervben ez egy bonyolultabb nyelvi szerkezet, ezért sokkal nehezebben kezelhető. Nos, ez volt a klasszikus kép. Mivel akarom én most kiegészíteni és tovább vinni az irányba, hogy meggyőző legyek, hogy van egy bizonyos önfejlődés és autonómia, miközben egymásra utaltságról is beszéltünk, szóval van egy bizonyos autonómia a gondolkodás és nyelv fejlődésében. Először, tehát ilyen újabb elvekként, vagy modernebb, az utóbbi évtizedből származó kiegészítő elveket és kiegészítő, hát érveket magának a nyelvi fejlődésnek az önmozgására hoznék fel, utána pedig egy sajátos elméletet fogok ismertetni, amely új módon próbálja meg értelmezni, ezt már fenyegetésként az előadás elején is bejelentettem, úgy módon próbálja meg értelmezni a nagyon pici gyerekek megismerési teljesítményeinek és tudásának szerepét a későbbi fejlődésben. És akkor megpróbáljuk az előadás, vagy én meg fogom próbálni az előadás végén megmutatni, hogy miféle újraértelmezéseit jelenti ez olyan klasszikus sztároknak a fejlődés lélektanban, mint éppenséggel Piaget. Szóval először nézzük meg, hogy ezt a ma már hagyományosnak tekintett felfogást hogyan egészítik ki új elvek az utóbbi évtizedek fejlődés lélektanában. Az egyik a gondolkodás és percepció egyetemes kategóriáival kapcsolatos a másik a a nyelvi önfejlődés patológiája. Megint csak a patológia. És akkor ezt majd úgy fogjuk összegezni, hogy a nyelvtani modul kérdése. Megint ez a modul. A harmadik pedig a nyelvi rendszer és általános tanulási rendszer kettőssége. Nos, nézzük az elsőt, tehát hogy ma már egy kicsit finomabban és tisztábban látjuk azt is, hogy a gondolkodás és az észlelés alapvető vagy kiinduló kategóriái tekintetében sokkal nagyobb önfejlődés van, és sokkal érdekesebb egyetemes elvek, mint azt korábban hittük volna. A leghíresebb kutatások ezzel kapcsolatban a szín nevekkel kapcsolatosak. A hagyományos felfogás, és ez nagy szerepet játszotta nem is annyira pusztán a fejlődés lélektanban, hanem a gondolkodás és nyelv relativisztikus összekapcsolási kísérleteivel. Tehát a hagyományos felfogás az volt, hogy a különböző nyelvek eltérő módon szabdalják fel színekre a világot, a minket érő elektromágneses hullámokat. Ennek ez lett volna az első pont. A másik pont, hogy az egyes nyelvek nyújtotta szín elnevezési rendszer az mint egy összekapcsolódott volna a perceptuális rendszerrel, és azok a színek lehettek volna könnyen megjegyezhetőek, amelyek a legtipikusabban, jellegzetesebben megnevezhetőek. Arra, hogy milyen színű ruhába volt a Marika tegnap, akkor tudnánk legjobban emlékezni, hogyha magunkban megfogalmaztuk motyorászva, hogy kék, és akkor utána emlékszünk arra, hogy kék, pedig igazából zöld volt, de most már csak a szóra emlékszünk, ugye? Ha rosszul kódoltuk, rosszul fogjuk megjegyezni, és így tovább. Ez úgy kapcsolódott össze egy ilyen relativisztikus felfogáshoz, hogy együtt élt vele az a hit, és próbáltak egy-két egzotikus nyelvet vizsgálni, hogy lehetnek mondjuk olyan amerikai indián nyelvek, amelyek egész máshogy szabdalják fel a színskálát alapvető színnevekre, és nem ugyanott lesznek a határai, mint a miénk, hanem mondjuk ilyen kategóriáik lesznek, és tovább. Két adattípus kérdőjelezte ezt meg a 70-es évek második felétől. Az egyik adattípus egy elsősorban filológiai érvelést használ, Berlin és Kay híres munkája az alapszínnevekről. Berlin és Kay körülbelül 600 nyelvet megvizsgálva, ez viszonylag sok, de azért nem kimerítő, a legtöbb felfogás szerint legalább 5-6 ezer nyelvet beszél az emberiség még ma is a látszólagos nyelvi egységesülés ellenére, tehát minden esetre azért a 600 nyelv az a nyelvek 10%-a, az elég sok. A 600 nyelvet megvizsgáltak a következő szempontból. Vajon milyen úgynevezett alapszín neveket használnak? Alapszín neveken a következőket értik. Olyan színelnevezések, amelyek legfeljebb kétszótagosak, amelyeket következetesen használ mindenki, és amelyek nincsenek már összefüggésben egy tárgy nevével, negyedik kritérium, nem csak valamilyen tárgyra lehet használni. Például ennek megfelelően a magyarban nem alapszínnév a narancs szín, mert az még a tárgyra utal, vagy nem alapszínnév az ibolya, kék, és így tovább, de alapszínév a piros, a barna, és így tovább. Éppenséggel a könyvükben egy egész fejezetet szentelnek a magyar piros és vörös problémájának, mert a piros és a vörös is alapszínnév a magyarban, de azon ritka kivételek közé tartozik, ahol stilisztikai különbségek vannak, ugye vörös bor, bár az ország bizonyos részein mondják azt, hogy piros bor, ugye? De a vér az ma már nem piros, 19. századi romantikus költöknél még volt időnként pirossal. A pirossal és a vörössel bajok vannak, de egyébként a dolog működik. Ugyanilyen bajok vannak az oroszban is, a szinnyi és a galubojjal, de általában a dolog működik, mégpedig a következőképpen ezt fontos megjegyeznünk. Egy úgynevezett implikációs hierarchia van. Hú, de szép szavakat mondok én itt. Mit is jelent ez? Ilyesmit, hogy fehér-fekete, piros-zöld, sárga-kék, aztán barna, lila, ibolya, narancs, és így tovább. És az implikációs hierarchia a következőt jelenti. Nincs olyan nyelv, amelyben például lenne külön szó a lilára, de ne lenne a barnára, sárga, kékre, piros, zöldre, fehér, feketére. Amik egymás fölé vannak írva, azt jelentik, hogy azok általában egyszerre bontakoznak ki. Vagy ha innen nézem, nincs olyan nyelv, amiben lenne szó a barnára, de nem lenne szó a pirosra. És így tovább. Ez fordítva nem érvényes. Tehát, és ők úgy érveltek, hogy ha 600 nyelvre nézve ez az elv igaz, akkor úgy tűnik, hogy meglehetősen egyetemes az a rendszer, amit a színelnevezések mégiscsak mutatnak. Most jön a fejlődéslélektani kérdés, mert ennek idáig még semmi köze a fejlődéslélektanhoz, ez egy filológiai probléma, ők minden esetre ennek egy ilyen egyetemességi értelmezést adnak. Ha ez az egész hierarchia igaz, akkor kell legyen olyan nyelv, amelyben nincsenek nevek a színekre, és csak mondjuk a fehér és feketének megfelelő, ami persze picit mást jelent, azt jelenti náluk, hogy világos és sötét. Érdekes módon van ilyen nyelv. Azt hinnénk, hogy nincs. Egy polinéz nyelv, a dányi nyelv. Ilyen. Szóval meg tudom jegyezni, mert a fiamat Daninak hívják. A dányi nyelvben nincsen név a színes színekre. Megkérdezhetitek, hogy miért van ez egy izgalmas kérdés. A legegyszerűbb válasz azt lenne, hogy azért, mert más a pszichofiziológiai rendszerünk. Nem igaz. Náluk nincs, még nem fejlődött ki, De vegyük a gyerekeket, 3-4 éves dányi nyelvű gyerekeket, és nézzük meg a következőket. Képzeljük el, hogy legyen ez a kék és a zöld a mi világunkban, jó? És tudjuk jól, hogy a kettőnek van átfedése, itt vitatkozunk, és itt van az, ahol a hölgyek ugyanarra. Hát ez a szék például, ez milyen? Kék. Na jó van, hát én tudok úgy ránézni, hogy zöld legyen. Tudjuk jól, hogy itt van egy vitatott terület, ugye? Egy homályos sáv. De azért mind a kettőnek van egy közepe, ami nagyon jó kék és nagyon jó zöld. És képzeljük el, hogy vesszük ezeket a dányi gyerekeket, jól megfizetjük a szülőket, és megtanítunk nekik színneveket. De kétféleképpen tanítjuk. Az egyik esetben a kategória közepe ez lesz, ami a jó, a másik esetben, bocsánat, ez lesz. Tehát, hogy mondjam, az egyik esetben egy rossz kéket tanítok meg nekik kéknek, mondjuk egy ilyet, ez nem a legjobb, másik esetben ezt tanítom meg nekik, mint kéket. És mi fog könnyebben menni? Megdöbbentő módon ez könnyebben megy. Tehát nem lehet önkényesen felszabdalni. Nagyon nehéz a gyerekeknek egy olyan nyelvben, ahol biztos, hogy még nincs színnév, otthonról nem hozott színneveket, nagyon nehéz megtanulni olyan rendszert, amely nem felel meg a többi kevésbé egyetemes elvárásoknak azt nézve, hogy melyek a prototipikus vagy jellegzetes színek. Ugyanez, ez a dányi nyelv, ez egy ilyen állatorvosi ló. A dányi nyelvben ugyanezt ki lehet mutatni forma kategóriákra, nincs szavuk ezekre a dolgokra, és megint csak képzeljük el a következőt, ezt talán még jobban is lehet illusztrálni, hogy elkezdem nekik tanítani a háromszög szót, az egyik esetben ilyenekkel. Ezek úgy jók, nem? A másik esetben ilyenekkel. Aztán így. Ezt könnyebben fogják megtanulni. És megint csak arról van szó, hogy van a gondolkodási perceptuális kategóriáknak úgy látszik egy egyetemes szerveződése, amit sokkal kevésbé ismertünk korábban, amely egy bemenetet, kiinduló pontot tényleg biztosít a nyelvi kategorizáció számára. Hát ez az egyik új patron, ahogy ma újabb kiegészítő módon látjuk a dolgokat. A másik új patron, mint már bejelentettem, a nyelv patológiával kapcsolatos ismét csak. Hogy is volt ez? A hagyományos patron az volt, hogy viszonylag buta gyerekek is megtanulnak beszélni. Igaz? Ez mutatja, hogy a gondolkodás fejlődése kell, de azért nem olyan nagyon a nyelv fejlődéséhez. Az új patológiás patron fordítva tekinti. Vannak-e olyan gyerekek, akiknek csak nyelvi problémájuk van? Mégpedig nem olyan nyelvi probléma, felejtsük el itt a hagyományos logopédiai problémákat, tehát sziszegés, pöszesség, dadogás. Vannak-e olyan gyerekek, akiknek sajátosan nyelvtani problémáik vannak? Itt, ha már pedagógusok között vagyok, hagyj említsem meg, hogy ne értsétek félre, azok a bajok, amikről ezekben a kutatásokban szó van, hallatlanul ritkák. Tehát nagyon fontos differenciál diagnosztikai kérdés az, hogy azokat a nyelvpatológiás eseteket, amikről most én röviden beszélni fogok, ne keverjük össze a megkésett beszédfejlődéssel és viszonylagos elmaradással. Hogy milyen ritkák? Vannak konzervatív, és vannak szigorú, illetve vannak liberális, és vannak konzervatív becslések. Azok a típusú gyerekek, akikről én most beszélni fogok, a liberális becslések szerint minden 2000. gyerek ilyen, a konzervatív becslések szerint minden 8-10. Egy-egy országban 5-6 ilyen esetet szoktak leírni. Tehát ezek extrém ritkák, elméleti érdekességük azonban rendkívül nagy, mert arra utalnak, hogy valóban lehet, hogy megint a modul, ugye, hogy van egy külön nyelvi rendszer, amely önmaga, arra, hogy van egy külön rendszer, abból következtettük, hogy ez külön tud sérülni. Úgy szoktuk nevezni ezeket a gyerekeket, hogy specifikus nyelvi sérült gyerekek, angolul specific language impaired. Én egy tanítványommal dolgoztam azon, hogy találjunk ilyet magyarul is. Együtt működve a Gyógypedagógiai Főiskola beszédjavító intézetével 2 év alatt egy ilyen gyereket sikerült találnunk, de az megdöbbentő, 12 éves és 12 éves korában hallatlanul következetes nyelvtani hibákat vét. Milyeneket? És egyáltalán hogyan néznek ki ezek a specifikus nyelvi zavaró gyerekek? Először, vagy a legnagyobb zajjal egy Gopnik nevű kutató írta le ezt a jelenséget. A következő, képzeljük el, hogy egy 10 éves gyerek a magyarban olyan hibákat vét, hogy azt akarja mondani, képeket mutogatunk neki, mit csinál a bácsi? És akkor azt mondja, hogy vágja a fűrészt a fával, összekeveri a vonzatokat. Vagy azt akarja mondani, hogy halakat hoz a bácsi a néninek, és ehelyett azt mondja, hogy halakhoz hoz a bácsi nénit, és így tovább. Ezek hallatlanul érdekes hibák, és azért is érdekesek, mert mindezek a gyerekek, ez a mi magyar esetünkre is igaz, de igaz az amerikai szakirodalomban.
Elhangzott Plé Csaba, a nyelv és a gondolkodás kölcsönhatása a fejlődésben. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 1994. október 11-én elhangzott előadás felvétele. Köszönjük a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola videóstúdiójának segítségét, ahol a felvétel készült, és akik a felvételt a rendelkezésünkre bocsájtották. További információ www.videotorium.hu.